A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép öreget kívánok, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, november 22-e, péntek reggel van. Fél hét múlt, egy perccel, a mikrofonnál, Gede Balázs. Igen. Nem ért be a társam, Mihálovics András valahol araszol, talán már itt a hídon közel, úgyhogy lehet, hogy éppen most fog beesni, miközben én itt monológomat mondom nektek, úgyhogy azt majd meglátjuk. Nem csoda egyébként, hogy egy kicsit késve érkezik, nagyon rossz a forgalom, nagyon lassan lehet haladni. Én elindultam előbb, mert előbb szerettem volna beérni, lett volna még itt egy kis dolgom. Beértem egész jó időben, de nem akkor, amikor akartam. Ugyanis az volt a helyzet, hogy nagyon lassú a haladás, ugyanis az utak azok havas, latyakosak, és én azt láttam, hogy elég sok főútvonalon inkább mi hordtuk szét autósok, mint sem a takarítók a havat. Ebből kifolyólag eléggé ott áll egy ilyen réteg, egy ilyen havas lucskos réteg, amiben nem lehet gyorsan haladni, balesetveszélyes. Úgyhogy ilyen 30, jobb helyen 40-es átlagtempóval lehetett közlekedni. Ez összetorlasztotta az autókat, és ennek megfelelően rosszak a forgalmi viszonyok. Úgyhogy ezzel kell számolnotok. Meg azzal, ahogy említettem, hogy olvad ez a hó, úgyhogy már ilyen vizes, nedves az utak felülete, viszont jól csúszik, de remélhetőleg legalább eltűnik belátható időn belül. Az utakról is marad a víz, ami egy árnyalatta, ha jobb, akkor is óvatosan kell közlekednünk. Elmondom az elérhetőségeinket, illetve az egy darab szám lesz a 0636 980 980, viszont három csatorna, SMS és WhatsApp és Viber formájában lehet nekünk üzenni. Mindjárt megnézem, mert amikor beértem, akkor még eléggé hiányos volt az üzenőfal. Most már Zsolt látom, írt nekünk. Remélem már mindenki kirakta a Face oldalára, hogy esik a hó, optimista pénteket kívánva üzente ezt nekünk. Hát igen, ilyenkor ez így szokott lenni. Aztán a másfél hete ígért éjszakai havazás váratlanul érte a közút kezelőket, az autósokat és a vasutat. Egyéb híreinkben az ég kék és a fű zöld a felhők fölött és a hó alatt. Kaptuk egy másik hallgatótól. Igen, hát ez már elterjedt, hogy valahogy mindig meglepi őket. Egyébként ez nem feltétlenül igaz, mert tegnap este, amikor a rendezvényünkről autóztam haza, én azt láttam, hogy mintha ilyen prevenciós jelleggel meg lett volna ilyenként sózva vagy csúszásmentesítve az út, mondva, hogy érkezik rá a hó, és akkor az ne okozzon akkor a problémát, úgyhogy teljes felkészületlenségről én nem vagy azzal nem merném vádolni a közútkezelőket. De az kétségtelen, hogy most reggel mintha egy kicsit elszondikáltak volna. Ha már szóba hoztam a tegnapi eseményünket. Nagyon szépen köszönjük azoknak a kedves hallgatóknak, akik meglátogattak minket a Bintek 7.0-án, ahol a digitalizáció és a generációváltás volt terítéken. Kiváló szakértőkkel beszélgettünk, jó hangulatú beszélgetések voltak. Úgyhogy köszi még egyszer, bízunk benne, hogy ez majd folytatódik, és lesznek még ilyenek, és oda eljöhetnek azok is, akik most ezt nem tették meg. Na, tovább böngészek, mert azt látom, hogy azért jönnek, csordogálnak azok az üzenetek. Gézu félpercese így szól, az élet azért néha megfricskázza a matematika tudományát. A kétszer egy, az tutira több, mint kettő, és sokak szerint egy egyenlő három. Hát ezt nem tudom, hogy mi váltotta ki belőle, de eszembe jut André Kosztolánynak, a kiváló tőzsdemágusnak a mondása, aki azt mondta, hogy a tőzsdén a kétszer kettő az nem mindig egyenlő négyel, hanem nagyon sokszor 5-1. Vagyis úgy lesz mégis az, amire gondolunk, hogy előbb nagy kanyarokat ír le az árfolyam, és néha megtréfálja a befektetőt. Na, megköszöntjük, vagy köszöntöm a Ceciliákat, boldog névnapot kívánunk. Emellett a naptárban fellelhető még Áprilka, Cecilla, Célia, Cicelle, Cilla, Csilla, Filemon, Sejla, Ível is és Jével is, valamint Zéta. Úgyhogy nincsenek sokan, ezért mindenkit tudunk köszönteni, aki ma névnapozik. Események. A Magyar Közoktatás napja a mai. Úgyhogy ennek megfelelően gondolom lesznek bizonyos rendezvények, ahol ezt megünneplik. Az SOS-t egyébként szintén ezen a napon, tehát november 22-én nyilvánítja a Nemzetközi Rádió Távírási Konvenció Berlinben hivatalos nemzetközi segélykérővé. Úgyhogy ennek gyakorlatilag 118 éve, hogy a titititit, hogyha morzézni akarjuk, azt használjuk. 1942-ben ezen a napon Sztálingrádnál a szovjet túlerő... Ne, kiapáljál itt, arra kudjál már! Sztálingrádnál a szovjet túlerő bekeríti a 6. német...
Szegény Paulus tábor.
Hadsereget.
Én is az vagyok. Elnézést kérek, én vagyok. Jó napot kívánok.
De most csinálhatom a műsort, vagy itt berontasz,
és kiabálsz. Hát én haza is mehetek, ha már.
Hát ne arra, hogy elkésel a munkahelyedről, hogy berontasz nagy hanggal.
Pont a Paulusnál véletlen, aligha. Na figyelj már ide, azt kell mondanom, hogy hegyvidéke, Mária remete, Hüvösvölgy, Nagykovácsi, az kemény. Azért is késtem, mert autós társaimon is kellett segíteni. A terepen jár autóval húzkodtuk ki a...
A nyári gumisokat.
Gratulálok. Azért az nem... De hát, hogyha valaki arra lakik, az halmozottan kellene, hogy figyeljen, hogy téli gumi már szerintem augusztus végén felkerüljön.
Hát ezt akarom,
hiszen
ezt a,
hűvös.
Ezt a kicentizést én ezt nem értem. A gumis lobby elterjesztette ezt a a téli gumit melegben ne használd, mert majd leolvad, meg fölpuhul, és oda kenődik az aszfaltra. Persze, nyilván valamennyi roncsolódás lehetséges, de most az, hogyha te egy hétig vagy két hétig azzal jársz, akkor világon semmi nem történik. Ezt kísérletileg tudom bizonyítani, mert amikor
Egyszer még
sporolósabb koromban, nem elfelejtettem, volt autó, amivel csak téli garnitúrával jártam még nyáron is, és nem tűnt el róla semmilyen minta, és nem lett akkora nagy kár. Szóval én azt gondolnám, hogy sokkal előbb ki lehetne cserélni, és ennek meg főleg egyébként én már most október elején kicseréltem, letudtam ezt a dolgot, gyönyörűen így bementem az üres gumishoz, akkor még nem volt ott senki, és tök jól megoldódott.
Megkérdezték, hogy maga meg mit keres itt augusztusban.
Igen.
Na, Mijálovics gazda terepenjáró autójában van egy zsák hamu, hólapát, balta, kötél, úgyhogy ennek most nem mindegyiknek, de azért használt láttam, ugyanis Nagykovácsi felé a buszok nem bírtak felmenni a meredélyen, és ez akkor a dugót okozott, hogy ihaj. Én meg miután túl és behoztam két stoppost is, kérlek szépen, mert nem jártak a buszok.
Stoppost.
Tehát, hogy minden is volt. Hát ott álltak az emberek a busz megállóba, és integettek, gondolom azért. Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy viszont nekem is volt, mert nem akartam végigjönni a Hüvösvegyi úton, mert ott mindenki tojásokon, nagyon helyesen egyébként tojásokon lépte.
Én is ezt mondtam, ez volt a tapasztalat, hogy ilyen 30-al jöttünk befelé.
És lementem a Zsemle utcánál ott a Nagy híd felé. Figyelj, ott a négy kerékhajtás, nagy darab terepen jár autó, mint egy szánkó. Nagyon megijedtem, tényleg. Tehát így még nem volt, hogy motorfék, semmi fék, kézifék, semmi, és csúszott négy darab gumin az autó lefelé. Tehát ha ott jött volna valaki,
ez,
akkor...
Ez érdekes, hogy mondod, mert én ezt a sztorimban nem tettem bele, mert egy mezei kis autó téli gumival az, hogy kicsit csúszkál, hát az előfordul, de az, hogy az is. Nagyon mert egyébként durva. Engem is meglepett, mert hogy tök jó gumim van, és azzal azért, hogy elég biztonságosan tudtam eddig közlekedni a hóba, de ez a félig olvat, vagy olvadásnak indult latyakos valami, hát...
Egyébként meg meglepődtem, mert itt bent munkaállomásunk környékén, tehát a 13. kerületben már eső esik, tehát ez el fogja verni a halat.
Láttam, hogy a Váci út az teljesen gyakorlatilag vizessé vált. Én amikor megjöttem még az alsó rakparton, ott meg volt az, hogy egy ilyen nyomvonalba, vagy a kerekek által kitisztított sávban jöttem, tehát középen is hó, széleken is hó, de itt a Váci út ez már
a teljesen vizes. A másik, amit nem értek, hogy amúgy is kalandos a közlekedés, miért nem takarítják le rendesen az autójukat az emberek. Több olyan személyi gépkocsit is jártam arra, vagy láttam, aki épp hogy, tehát a hátsó ablakát nem, a tetejéről már nem is beszéltem, isteni volt, amikor egy ilyen nagy kis busznak a hátuljáról is a szélvédőmre csapott egy három gyermek fej nagyságú hótömböt befelé a menetszél. Hát, ki az, aki reklamálja?
Jó, bevezettük.
Add meg a számát, mindjárt felírom.
Műsortervet, már ugye hiányolják is a hallgatókat.
De ki
a
az, most felhívom, hogy hogy esetleg, hogyha egy kicsit plasztikusan a tegnap este 10 órai állapotomat vázolnám neki, hogy nem pótolunk semmit. Egyszerűen trehányok nem, vagyok. A rendkívüli hóhelyzetre való tekintettel.
Van, igen. Tessék végighallgatni.
Miért akarjátok, hogy a Gede kemény legyen?
Nem tudom.
Velem.
Azt írja egy kedves hallgató, hogy emlékszik, pár éve egy nyári reggelen egyedül vezettem az egész műsort, a kezdéstől a végéig giga jól. Jaj,
még egyszer, én haza is szépen. Mehetek. Tehát, hogy én Nem, jó kedvemben.
Nem annak de. Szó. Valószínű az egy ilyen, tudod, amikor néha megfeszülünk nyáron, és mindenki elmegy szabadságra, és valaki. Azt hiszem egyébként már mindenki járt így közülünk talán, nem? Hogy,
de volt egy időszak kellett. Még a régi kafén, amikor már humán politikai problémák hát ott, is voltak ott előtt.
Ott aztán meg különösen, igen. Na, akkor az eseményeket folytassuk.
Csináljuk a Viberen egy szavazást az elmúlt egy év, vagy a következő egy órára vonatkozóan, hogy szeretnék-e, ha egyedül vezetnéd a műsort?
Ne!
És ha megszavazzák, én tényleg
ne,
nagyon
ne,
jó
ne.
Poén.
Nem, ezt ne feszegessük, ez nem vicces.
Miért? Tele tömtem vendégekkel a műsort. Megcsinálod,
Tigris.
Maradj
itt velem, kérlek.
Látjátok, fél a Gede.
Nem, csak félek, keményen hát nem félek, csak péntek
keményen
van, már én is
azokkal, akiktől fél. Ezt csinálja.
Jó, eldomáltuk az időt születésnaposok közül, szúró próba szerűen már csak Ady Endrétre emlékezünk.
Tibor Palásban jött keletről. Kiváló. A dalok ősi hajnalán, ugye?
Te kávét is itt távol, csak ez a
nem.
Helyzet.
Egyszerűen
egyszer a helyzet ragadt magán.
Adrenalin lovag vagyok, és hogyha egy cseppnyi adrenalin éri a szervezetemet, akkor ez a hatása mindenkitől elmegy.
Azt még azért elmondom, hogy 1877-ben született ezen a napon Ady Endre. Görgeit mindenképp ide kell tennünk.
De a Gábort nem
ja, az tényleg, Artúr. Bocsánat, csak a vezeték nem jutottam Görgei
fejből
Gábor.
Fejből nyomom az adás.
Kossuth és József Attila Díjas magyar író, költő, műfordító, politikus 29-ben született. Aztán Terry Gilliamet mindenképpen köszöntsük, amerikai születésű brit filmrendező, a Monty Python csoport tagja. Aztán Lengyel László magyar közgazdász, publicistát, politológust is. Jamie Lee Curtis is ma ünnepelhet. Mads Mikkelsen, dán színész. Boris Becker, német. Mi van a Boris Becker? Neki valami csúnya?
Böri? Aztán, az az utolsó információ, hogy
nagyon
Böri.
Elszámolta magát. Keresett engem. Egy halom pénzt a teniszel, amit aztán jól
aztán
elégetett.
Aztán ügyvédekre is.
Hát vannak ilyenek. Alföldi Robert, Jászai Mori Díjas, magyar színész is ma ünnepelhet, és Scarlett Johansson, vagy Johansson, amerikai színésznő.
Nyomj egy prégombot, apa, és átveszem a vezérlést, mint Paulus tábornok a körbezárt hatodik német.
Köszönjük.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Hú, ezt a mai műsort lehozzuk rendesen, mert hogy én nem néztem bele a lapokba, mert a Rudival beszélgettem.
Te se? Én meg havat lapátoltam is.
Figyeltek, akkor
tökörbe szorított lábújakkal mentem.
Rögtön
nézzük tűnt. Akkor, igen, itt van például a portfólió, alig költ az EU Ukrajnára, hiába nagy fogadkozások, ez a elemzés címe, ami szembe jött gyorsan. Az orosz invázió okozta pusztító gazdasági visszaesés ellenére Ukrajna 2023-ban figyelemre méltó ellenálló képességet mutatott a gyászos 22-es év után. A GDP-je 5,3%-kal nőtt, ami ilyen jó, hogyha 0,5%-kal fog. Ugyanakkor a háború hosszú távú hatásai súlyosak, a költségvetési kiadások drasztikus emelkedése mellett a szociális egészségügyi oktatási források csökkenése demográfiai problémákhoz vezethet. Erről ír a portfólió.
24.hu, ez izgalmas lehet, majd később elolvasom. Georgiából egy
helyszíni... fogom megszokni.
Én sem. Ugye nagyon rossz, hogy van egy másik nevű amerikai állam, amit nem így kell mondani. Úgyhogy nekem
és
ez
nem
is
tudott,
szava.
Hogy most az amerikai...
okoz, igen, hogy egy írásában Georgiát Georgiának. Na mindegy, a lényeg ők így szeretnék. Szóval feszült hónapokat él át az ország, melynek uniós csatlakozása ugye megakadt az orosz mintára hozott törvények miatt. A dél-kaukázusi ország nyugatos ellenzéske szerint az orosz módszereket adaptáló kormánypárt elcsalta az október végi választást, ezért folyamatos tüntetésre szólította fel a híveit, amíg meg nem ismétlik a voksolást. Hát ebből mi lesz? Lesz-e eredmény, lesz-e újabb választás, vagy elszabadulhat az erőszak hullám, vagy esetleg nem lesz semmilyen eredménye és apátiába süllyed Georgia, erről szól a cikk a 24.hu-n.
Megszületett a bérmegállapodás, nagyon közel voltak, mert szerdán a felek a megállapodáshoz, ám végül nem történt meg, csütörtök délután azonban megtudtak egyezni. Ezek alapján jövőre 9%-kal, 2026-ban 13%, 2027-ben 14%-kal emelkedik a minimálbér. Ez a számok szintjén azt jelenti, hogy az idei bruttó 266.800 forintról 290.800 forintra, majd 328.600 forintra, illetve a harmadik évre 374.600 forintra emelkedne a minimálbér. A garantált bérminimum a jelenlegi hírek szerint január 1-től 7%-kal 348.800 forintra fog nőni az egyesség értelmében.
Úristen, most végre kiderülhet a Telexen, miért hordanak az amerikaiak a lakásban is cipőt. Ez engem annyira idegesít, nem hogy a lakásban, de hogy bebújnak vele az ágyba, meg fölteszik azt arra a lábukat, de szóval azt a Telexen kideríteti, akit ugyanúgy aggaszt ez a kérdés, vagy nyomaszt ez a kérdés, mint mondjuk engem.
Két éves mélypont, ja, ez majd a tőzsdei blogba fog teret nyerni magának. Mi, akkor van-e még esetleg?
Szerintem nincs.
Jó, akkor úszunk rá a bőrzére.
Rendben.
Mit szólnál?
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
0,17%-os pluszt hozott össze a BUX, nem volt rossz a nemzetközi hangulat, de erről majd tanult kollégám beszámol. 79.229 pontról kezdünk ma. A vezető papírok közül csak a MOL esett 0,5% fölötti mértékben 2676 forintig. Az OTP nem állt meg továbbra sem, 21.600 forinton jár, 0,4%-os volt a plusz. 0,2%-os plusz hozott össze a Richter, 10.810 forintig ment a gyógyszerrészvény, illetőleg a Magyar Telekom is drágult, majdnem 1%-kal 1228 forintig ment az árfolyam. Gyorsan egy euró húf keresztet, 411 forint, olyan 30 fillér környéken tanyázik nemzeti fizetőeszközünk, és hát ugye nem nincs jó bőrben, a dollárral szemben pedig 393 forint környékén állunk jelen pillanatban.
Igen, úgy néz ki, minden korrekciót eladnak
minden.
A forintot sortolók, vagy eladók, vagy nem tudom, kik nyomasztják most per pillanat a forintpiacot, de a lényeg az, hogy ilyen ütemesen gyengülget gyakorlatilag, folyamatosan kerülünk feljebb az árfolyamban. Az európai tőzsdeindexek egész jól muzsikáltak, hogy tőzsdék. A párizsi kevésbé, ott 2% emelkedés volt, Londonban és Németországban azonban 7-8%, 7-10 Frankfurtban, 8-10 Londonban, és a többi európai tőzsde is egész jól ment. Itt látok pirosakat. A dánok estek tegnap 8-10%, az oroszok 1%, még a lengyelek is tudtak menni 1,5%. Ma reggel Ázsiában, illetve nem, bocsánat, a tengeren túl, itt mondom először, ugye ott a Dow Jones ment a legjobban 1,1%, az S&P 500 0,5%-ot emelkedett, a Nasdaq pedig csak egy nagyon halvány 0,1%-ot sem elérő minimális pozitív elmozdulást tudott felmutatni. Most reggel az ázsiai tőzsdéket nézem. Kína egy masszív esésben 1,5% meg 1,7%, ugye itt van vagy 4 mutatójuk, amit lehet nézni. A hongkongi Hang Seng az 1,6%-kal esik, India azt tud emelkedni 0,7%-kal, nem tudom, a japán Nikkeit mondtam el, ott is 1% a plusz, Új-Zéland 1,6%, jó, nem sorom fel az egész térséget, szóval vegyes a kép, hát ebből nagyon nehéz levonni azt, hogy mi Európában hogy fogunk nyitni, de majd 9:30 környékén felhívjuk a szakikat, és beszámolnak róla, hogy hogy állunk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Figyelj, valaki összerakott nekünk egy üzleti modellt, Balázs a gazdánál van vontatókötél, küld vissza oda az emelkedőhöz Nagykovácsi felé, és vállaljon vontatást. Te pedig lenyomod a műsort egyedül. Aztán felezitek a bevételt, amit a gazda keresett a maszekolással. Na, ugye?
Sziasztok!
Aztán kaptunk egy ilyet, hogy dugul az M3-as kivezető a Szerencs utca előtt, Google balesetet jelez, csúszik hát, írja Charlie Firpo, köszi.
Macina... Akart fizetni az ember, akit kirángattam az árokból, de mondtam, hogy ne viccelj már.
Igen, az, az
mennyivel tartozom, legalábbis ezt megkérdezte. Hogy akart-e fizetni, ezt nem tudom, csak megkérdezte.
Ja igen, hogy tudjon róla, hogy mennyi, mekkora adósságot halmozott ezzel föl. Aztán Macinak játszátok le a legnagyobb hős a világon című dalt, és maradjon, termelje csak a GDP-t a stúdióban. Hűvösvölgyi úton az... ÖMV kutnál kiöntötték a...
Kidöntötték, igen, ja, kidöntötték, láttam.
Kidöntötték a jelzőlámpát, vele együtt egy tűzoltócsapattal.
De tudtam, hogy ott fog valami történni. Az van, hogy a Hűvösvölgyi ugye lefelé dupla sávos, de csak a belső sáv járható, és ugye megszokásban egy csomóan kigyorsítanak, de ott tengelyígérő hó van, és szerintem megcsúszott valaki, és ott ment neki a tűzcsapnak az ÖMV kutnál. Az ilyen időben, ott ömlik a víz, az... kemény lesz. Mi van, smicikém?
Szavasz! Itt van, smit, Andi.
Jó, nem reggelt. Tetszel nekem, mi van? Lelkileg? Fizikailag? Emberileg? Szakmailag?
Szunya van még?
Mezitláb.
Metróval jöttem, átázott mezit, a cipőm.
És egy cipővel?
Egy. Ketten. A másik a radiátorom van. Ó, csurom víz lett. Nem tudom, pedig...
De mitől? Hát hol? De metróban nincs víz.
Hát jó, de máshol, esetben. Mindenhol.
Ja.
Akkora latyak.
Nincs ilyen hogy... boka csizmá?
Igen, mert elég
hát
sok volt.
Hát ez bakancs, ez nagy elég bakancs volt, a hol, valami van az aljával az egyiknek. Produkál. Úgy látszik, igen. Hát a Gellért ér, az úszik.
Kitegyük a Facebookra, mezitlába sírólvasom.
Légy szíves.
Hát a lábfetisisztákat be tudjuk gyűjteni, értem.
Nagyon szeretném.
Van ilyen oldalállítólag, ahol lehet a lábadat mutogatni, és akkor, hogyha elegen kattingatnak, akkor abból mellékes tudsz.
Jesszus Mária.
A világ megérett a pusztulásra, rohantunk elővel.
Egyébként most írtak
Nagykovácsiból
a...
És mit írtak?
Nem kollégák.
Velem is találkoztak?
Nem. Nem jönnek a gyerekek iskolába, mert hogy akkor
nem
a
járnak
hóval,
a buszok.
És azok sem is a hókatrás decembertől rendelték meg a faluban. Ez meg milyen?
Ez komolyan?
Igen, igen.
Ja, hogy azért nincs Nagykovács és a város között kótrás, mert nem rendelte meg az önkör?
Hát valami ilyesmit írt a anyuka, a Oli osztálytársának.
Na jól van. Édesanyja. Menjünk akkor rá a hírekre.
Várjál, Schmidt bocsánat, Andival. Még egy útinfó. Budapest 18. kerület, Métra utca, M5 bevezető, Szerémi út, Budaörs, teljesen jó járható. Na, csak hogy legyen jó ilyen hír is így van. A közútkezelő felkészült, már szeptemberben lekotoltak a kapott. Köszi István, igen.
Na, Svitandi és a hírek!
Így van.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.
Ha esik, ha fúj,
igen,
ha havazik.
Most már nagyon egyben vagyunk, és minden teljesen helyreállt a rend itt nálunk. November 22-én pénteken reggel 7 óra 12 perckor, itt van Miálovics András.
És Gede Balázs is. Azon gondolkodom, hogy nekem valamiféle tűzoltó, vagy mentős, vagy valami ilyesmi nek kellett volna mennem, mert egész, tehát, hogy most ez a hajnali adrenalillöket, mintha kicseréltek volna, mintha 15 évet fiatalodtam volna, úgyhogy most vagyok 72.
Lehet, hogy ez alkalmilag így van.
De hogy ez megeszi az
ez
ember.
A melód, igen, tehát én azért megkérdezném őket, hogy ez biztos, hogy így van-e, és ekkora happység, és ekkora pörgés.
Adrenalin akkor biztos van. A probléma megoldó, igen. Ő nem lennél a helyében?
Nem tudom.
Azt se tudod, ki az.
Nem.
Hát a ponyvaregényben, aki eltakarítja.
Tudom. Ja. Igen,
de
igen,
tud,
igen.
Láttam az arckifejezésed.
Mert nekem nem ezek így kiesnek a fejemben.
Mit írnak a hallgatók?
Azt írják, hogy most mondom, ja, ez egy ilyen versike. Hol-e anyu, hol-e, hol-e, hol-de, jött le a hol-e, mely lóvé, mi a hol-e. Így kezdődik.
Hú.
Na, de várjál, azt mondja, hogy minimálbér növekedés, akkor azt se felejtsük el, hogy a politikusok fizetése a minimálbérhez van kötve. Ha az egyik nő, akkor a másik is ugyanakkor a százalékkal.
Ja, hát igen, majd most megírják ma reggel már.
Igen. Jó reggelt mindenkinek, jelentem, hogy a nullás kiválóan járható oda-vissza, és a forgalom is ideális. Bárcsak mindig esne a hó, ilyenkor derül ki, hogy hányan is dolgoznak igazából. Igen, és megkaptuk Wolf, a probléma megoldó.
No, figyeljünk oda a gyalogosokra, akik a zebránál állnak, hogy ne csapkodjuk össze őket latyakkal, autóstársak, ezt írta.
Csak a zebrás,
hallgató.
Hanem a járdán közlekedőknél van, ahol nagyon beszűkül. Nekem is volt ilyen, ahol le kellett lassítanom. Igen, hogy ne csapjuk le. Egyébként a Szomjas Macska írja, hogy a közút kiváló munkát végzett az M3-oson, kiválóan járható Magyarótól befelé. Köszönjük szépen.
No, hát akkor mi lenne, ha? Ugye, hogy úgy, nem kell a tűzoltóknak fizetés, elég az adrenalin.
Igen, ez az ötlet már felmerült másokban is.
Na jó, menjünk a Budapestre.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A Kelenföldi vasútállomásnál zárult idén a BKK által életre hívott köztisztasság és közrendvédelmi együttműködés. A BKK forgalmas fővárosi közterületeket és jelentős közösségi közlekedési csomópontokat érintő kezdeményezése ebben az évben 20-szor valósult meg, és 2025-ben is folytatódik. Ennek az a célja, hogy a fővárosban közlekedők tisztább környezetben utazzanak és nagyobb biztonságban érezzék magukat, úgyhogy most már ott is rend van és tisztaság. Kérdés, hogy meddig, ugye tudjuk ezt így.
Igen, kéne figyelni, de hát ja, na mindegy. Ja, ja. A Ferencvárosi parkolást üzemeltető cég levélben értesítette a parkolási engedéllyel rendelkező lakosokat arról, hogy a jelenlegi díj 1000%-osára emelkedik az engedély kiváltásának díja. Kovács Gergely, a Hegyvidék polgármestere, pedig közösségi oldalán jelentette be a drágulást. sok 9. kerületi lakos kellemetlen levélre ébredt, tehát, és akkor mondom, mennyi az annyi, a korábban 2000 forintba kerülő éves parkolási díj, vagy engedély 20 000 forintba kerül majd a Ferencvárosban. Emellett lehetőség lesz nem éves, fél éves engedély kiváltására is, amelynek ára jövőre 10 000 forint lesz. A nyugdíjasok és a nagycsaládosok 50% kedvezményt kapnak. Ez azonban csak az első gépjármű után megfizetendő díj, ugyanis a lakásonkénti, nem lakosonkénti második autóra járó kedvezmény teljesen megszűnik, így az A várakozási övezetben lakók 150 000 forintot, a B övezetben lakók 112.500 forintot, a C övezetben 75.000 forintot, a D övezetben vagy övezeten kívül 50.000 forint díj ellenében válthatják ki a parkolási engedélyt. Kérem szépen. A hegyvidéke is drágul, nem tudom, most itt hirtelen végig gondolom. Azt mondja, az első autóra a helyi lakóknak az egyik körzetben 24.000 forintot kell majd fizetniük, a másikban meg 30.000 forintot évente. Úgyhogy így az olcsóbb körzetben nagyjából napi 66 forint lesz majd az első autó után fizetendő díj.
Kiderült végre, hogy mikor indul a fényvillamos és az ünnepi fényflotta többi tagja. December 2-án 17 órakor fut ki a Hungária kocsiszínből a fényflotta, ahová bárkit szeretettel várnak a BKV munkatársai. Az esemény részleteiről a hivatalos Facebook eventnél adnak majd tájékoztatást, ezért érdemes visszajelzni azoknak, akik nem akarnak lemaradni a végleges infókról. Ez ennyi.
Aztán akár több évig nem a Millenárison lehet majd a Budapesti Könyvfesztivál, ez egy indexes hír. Az eddigi vezetőt Gál Katalint választotta meg elnökenek a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tisztújító közgyűlésén. Ő az Indexnek elmondta, hogy a jövő évi 95. ünnepi könyvhetet a hagyományok szerint a Vörösmarty téren és a Duna Korzon rendezik meg. A Millenáristól viszont azt a tájékoztatást kapta, hogy a jubileumi 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2025-ben már nem tudják befogadni. Úgyhogy... azzal indokolták, hogy az eddigi nagyformátumú rendezvények helyszíne a jövő évtől kezdve más profilt fog kapni. Úgyhogy ez is egy érdekes hír a fővárosból. Na menjünk tovább, mert napindító témánknak kell a hely, és kész.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Hát, hogy most mennyire működnek a gyorsítósávok, azt nem tudom. Ilyen...
Hát a közlekedésben nem, de az innovációban, meg pályázatok formájában.
Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
No, mit jelent ez a gyorsítósáv program? Eléggé attraktív neve van.
Igen, nem esetűséggel azért adtuk ezt a nevet ennek a programnak, mert tényleg ezt a funkciót tölti be, ami azt jelenti, hogy az egyetemeken és a kutatóintézetekben keletkező tudományos eredményeket nézzük meg, hogy hogyan lehet leggyorsabban piacra vinni vállalkozások, startup vállalkozások formájában, és ez a programunk éppen ezt támogatja.
No, ez jól hangzik. Hogy működik a gyakorlatban? A tudós a homlokára csap, heuréka, feltaláltam a vízzel hajtható autót, és akkor innentől?
Hát ennél egy kicsit komplexebb a folyamat, de valóban kezdődhet akár így is.
Nagyon az elejére ugrottunk, igen.
Igen, de nyilván egy rendszerben gondolkodunk. Tehát az egyetemeken egyrészt ki kell alakítani azokat a támogató funkciókat, amik a kutatókat segítik abban, hogy egyáltalán hogyan is álljanak neki ennek a folyamatnak. Ezt nevezzük technológiatranszfer folyamatnak. Itt olyan vállalatokat építünk ki az egyetemekkel közösen, az egyetemek égisze alatt, akiknek más feladatuk sincs, mint hogy monitorozzák az egyetemeken zajló kutatásokat, és segítsék azokat a kutatókat, akik részéről egy olyan kutatási eredmény születik, ami esetleg piacra vihető, kettő, akikben meg is van erre a motiváció. És hogyha ideig eljutottunk, akkor lépnek be azok a típusú támogatási programok, mint például a gyorsítósáv, ahol 100-300 millió forintig tudunk támogatást biztosítani ahhoz, hogy ezek az innovatív cégek el tudjanak indulni.
Ez most hol tart? Mert én azt olvasom, hogy a pályázatban november 13-án született egy döntés arról, hogy 22 egyetemi kutató intézeti kötődésű induló innovatív technológiai vállalkozás részesül 5,6 milliárd forintban. Tehát, mint hogyha még csak most egy pár hete egész pontosan egy, vagy valamivel több derült volna ki a támogatási keret összeg egyáltalán. Akkor ez még nagyon az elején vagyunk?
Ez pontosan így van, ez is aktuális a téma, és ezért is jó, hogy most beszélgettünk róla. Elképesztően nagy érdeklődés volt a program iránt, több mint 12 milliárd forintnyi igény érkezett be, több mint 50 projekt igénnyel. Ebből 22-t találtak a szakértőink támogathatónak, ahogy ön is említette, közel 6 milliárdos értékkel. Ezek a projektek most kezdenek indulni, így van, most születtek meg a támogatói döntések az elmúlt napokban, és az elkövetkezendő hetekben elindul ezeknek a tipikusan 2-3 éves projekteknek a megvalósítása.
Aha.
Ilyenkor pénzbeli támogatás kell? Mert élek a gyanúperrel, hogy aki egyetemen oktat, kutat, az nem biztos, hogy mindenki egyben vállalkozó is. Tehát lehet, hogy itt ilyen humán erőforrás problémák vannak, mert tök más dolog kitalálni valamit, és tök más dolog egy vállalkozással építeni,
és piacra vinni.
És tök más dolog így van, piacra vinni egy terméket.
Ez nagyon igaz, ahogy mondja, ez az egyik legnagyobb kihívás talán az egyetemi tudás piacra vitelében, de éppen ezért a program keretében lehetőséget kapnak ezek a vállalkozások, ezek a kutatók, hogy mentorokat, piaci szakértelemmel rendelkező mentorokat vonjanak be a projekt feladatba, hogy nevezhetjük ezt fejlesztésnek, piacra vitelnek. Éppen azért, hiszen látjuk mi is ezt a gapet, ezt a rést a között, a tudás között, ami egy kutatónál tipikusan rendelkezésre áll, és ami egy piaci logikával a piacra vitelhez szükséges.
Van erre fogadókészség? Mert ugye sokszor úgy gondolunk, és most ne bántódjon meg senki, a kutatókra gyűlnek az elefántcsontoronyba, a lombikok között öntögetik ide-oda, és így nem nagyon figyelnek a világra, mert hogy arra a megoldandó problémára koncentrálnak. Van nyitottság, hogy akkor építsünk-e mögé vállalkozást, próbáljuk meg piacra vinni, stb. Tehát van jelentkező a gyorsítósáv programra?
Abszolút, ahogy említettem, több mint 50-en jelentkeztek, van nyitottság, és egyre több kutatóban van nyitottság. Hát, ha megnézzük, azért az egyeteményeken sok ezer kutató dolgozik, tehát nyilván ez az arány, amit említettem, ez még alacsony, de hát épp ez a célunk és ez a feladatunk, hogy ezt növeljük, de én azt látom, és ez a tapasztalatom, hogy egyre több és tipikusan fiatal kutató esetében merül az föl, hogy húha, ne csak valóban egy elefántcsontoronyban dolgozzak, hanem hogyan tudom a társadalom hasznára, és ott esetben a nemzetgazdaság hasznára fordítani a tudásomat.
Mely egyetemek, vagy mely területek, akkor fogalmazzunk inkább így a legaktívabb?
Magyarul, ja igen, azt hittem, hogy konkrét pályázatokra kérdezel, hogy milyen ötletek.
Említek majd mindjárt néhány példát is, de igen, tehát a digitális technológiák területe, mesterséges intelligencia, kvantum technológia, önvezető technológiák, ez abszolút prioritás volt, több mint 50%-ban erre a területre érkeztek a projektigények, és 30%-ban pedig a zöld átállás és az egészséges élet területére. Ezek a területek is megjelentek. Mondok egy-egy példát. Például az önvezető járművek esetében egy olyan technológiafejlesztés indul most el, ami egy automatikus ütközés felismerő rendszer. Ugye egyre inkább teret nyernek már, most már Európában is az önvezető járművek, és itt elsősorban természetesen személygép járművekre gondolunk, de nem feltétlenül, drónokra is gondoltunk, vagy bármi másra. Itt egy olyan fejlesztés indul el, ami ütközés elkerülő, tehát azokat az objektumokat tudja azonosítani, amik egy potenciális ütközéshez vezethetnek. Egy másik példa, ami egészen kiemelkedő, az egy öregedés kutatáshoz kapcsolódó projekt. Úgy tűnik, hogy sikerült megértenünk azt, hogy hogyan is működik a biológia szintjén az öregedés, és amint ezt megértjük, abból az is következik, hogy a következő években eljuthatunk oda, hogy ezt ebbe adott esetben be is tudjunk avatkozni. Hát ez már talán science fictionnek hangozhat, de valójában tényleg itt tart már a tudomány, a magyar tudomány, úgyhogy ilyen típusú high-tech fejlesztések indulhatnak most meg.
Egy utolsó technikai kérdés, hogy mi a sorrend, hogy kapják ezeket a támogatásokat, mivel kezdődik ezek a kiválasztott startupok?
Ugye természetesen leszerződik velük a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal, és alapvetően ugye 3 éves projektekről beszélünk, 3 részletben kapják meg ezt a forrást, 30-30-33 egészen pontosan százalékos arányban, tehát szépen fokozatosan, ahogy haladnak előre a projektjükkel.
Nagyon klassz. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, ez izgalmas. És már,
és már is jön egy jelentkező a gyorsítósá programra, úgyhogy engedjük is.
Be, így van. Köszönjük szépen, szép napot, minden jót.
Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.
Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával beszélgettünk.
Most jön a napközi, aztán pedig megyünk tovább, úgyhogy érdemes velünk maradni. Ja, persze, majd a Space Go megnyomja önmagát. Ja.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na kérem szépen, akkor egy kicsi tőzsdei merengés következik. Mibe fektessünk? Mely eszközosztályok lehetnek most vonzóak? Aki kalauzunk lesz ebben a témában, ő Vince Péter, az MBH Befektetési Bank advisory vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Több okból is aktuális a kérdés. Egyrészt ugye, hát szépen lassan potyognak le a zsíros hozamot biztosító állampapír szelvények a következő hónapokban, és ha valaki már előre látta, akkor nem árt, ha most tájékozódik. A másik, meg hogy nagyon úgy tűnik, hogy volt egy Trump rally nevezetű formátum az amerikai tőzsdéken, ez meg minthogyha kicsit kezdene csillapodni, úgyhogy ilyenkor vakargatja a fületövét a befektető, hogy és akkor most így hogyan tovább?
Abszolút, és ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy akkor tegyünk egy lépést hátra, és nézzük meg egy kicsit nagyobb távlatból ezt az egész sztorit. És az első számon ilyenkor kiugrana elénk, ami nagyon feltűnő. Most csak mondok egy példát, az amerikai 10 éves hozam az 4,3%. Hát nem is tudom, hogy mikor volt ilyen legutóbb, 15 évvel régebben, az biztos.
Hát a kötvénypiac is megijadt a Trumptól, mert hogy ugye már amikor ebesgették, hogy van esélye, hogy ő lesz a Fehérház következő lakója, akkor elindult ön 3,5-től, vagy 3,6-tól fölfelé, és így akkor így itt landolt. De volt 4,4-en is talán egy időben.
Volt korábban 4,4-en is, de azt mondjuk, hogy még a 3,5 sem volt rossz, már amikor 3,5 volt, akkor is valójában, ha belegondolunk, az reálhozam potenciál, mert az előremutató inflációs várakozások ilyen 2-2 is felem voltak, akkor ha ott kapunk 3 felett, az még mindig 1% reálhozam. Na, annál most még mindig jobb a helyzet. Tehát, ha más nem nézünk, csak ez egy számot vizsgáljuk, akkor az erre adhat okot, hogy hát lehet, hogy akkor a kötvény oldalát a portfólióknak érdemes lehet felülsúlyozni. Mi legalábbis a mi advisory mintaportfóliónkban így jártunk el. És egyébként, azt meg még halkan jegyzem meg, hogyha egy portfólióban gondolkodunk, akkor sosem az a mondásunk, hogy mindent tegyünk bele abba, tehát a bepotyogó pénzeket 100%-ban toljuk részünk vagy kötőbe, nem. Azt javasoljuk, hogy alul megfelelősúlyozgassunk eszközosztályokat, amelyekben relatív attraktívabban egy kicsit többet vegyünk, aminek kevésbé, azt súlyozzuk alól, hiszen azért minden portfólióban kell legyen helye kötvénynek, részvénynek, pénzpiacnak, alternatívnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ez hosszú távon ez a helyes megoldás.
Aha, és ugye ráadásul a részvények árazása is most elég magasan van, tehát ez is azt indokolja, hogy ott esetleg kisebb súlya szerepeltessük, legalábbis a friss pénzeket most nem feltétlenül arra költsük.
Ez a mérleg másik nyelve szerintünk, ugye ez az másik nagyon fontos eszközosztály, és a mi portfóliónkban, az advisory ajánlásokban is ez szokott megjelenni. Vannak nekünk értékeltségi mutatóink, és ezek nagyon-nagyon hasznos mutatók. Nagyon kevés dolog van, ami alapján rövid távon előre lehet jelezni egy tőzsde, egy részvénypiacnak a teljesítményét, hosszú távon viszont nagyon-nagyon sokat tud nekünk segíteni az értékeltségnek a vizsgálata, és ha ezt vizsgáljuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy az amerikai részvénypiac az historikusan, nyilván más piacokhoz képest stílussával adódóan, ezen nem lepődünk meg, de magához képest is historikusan azért feszített árazáson forog. Tehát ha valaki befektet jelen árazás mellett az amerikai részvénypiacba, akkor azért megvan annak az esélye, hogy hosszú távon átlag alatti teljesítményt fog kapni. És azt javasolt, azt szoktuk mondani a mi portfólióinkat illetően, és mi úgy járunk az advisory mintaportfóliókban is, hogy inkább aktív kiválasztású, aktív részvénykiválasztással működő alapok szerepelnek benne, amik nem kizárólag az amerikai vezető cégeket veszik, hanem egy nagyobb palettából dolgoznak aktívabb kiválasztással.
Ugye az amerikai részvények drágának tűnnek, ezért lehet érdemes kisebb súllyal szerepeltetni a portfólióba.
De mi a helyzet Európában?
Igen, ott az árazás lehet, hogy jó, csak a kilátások nem jó.
Igen, de azt mondják Európáról is, hogy így éledezik a gazdaság, hát egész addig, amíg Donald Trump belenül, nem ül az ovális iroda székébe, és azt nem mondja, hogy vámháború.
Igen, itt két dolog merült fel. Első az, hogy a gazdaság az gyengelkedik, akkor most a részvénypiacba miért szálljunk be. Ez fontos megkülönböztetni a kettőt. Megtörténhet, és a történelemben meg is történt már, hogy a gazdaság az gyengelkedett, de a részvénypiac az szépet ment, vagy éppen fordítva. Azért ezek el tudnak válni egymástól az értékeltség miatt, hogyha már egy alacsony bázisról indulunk értékeltség szempontjából, akkor még egy lassú gazdasági környezetben is tud pozitív részvénypiaci teljesítmény kialakulni, hogyha az értékeltség a jövőbeli várakozások emelkedése miatt megjavul. Most Európára az jellemző, hogy ahogy mondjátok, gyenge növekedési kilátások. Itt Trump elnöksége és ennek a hatásai azok még inkább rányomhatják a bélyegüket, mert az egészre, hogyha lesz valamiféle vámháborúszerűség, az még inkább. Tehát valóban mi sem vagyunk igazán pozitívak Európa reálgazdaságának növekedésére, viszont maga a részvénypiac az úgy nagyjából felárazáson forog, tehát a historikus átlag környékén sok országban alatta, néhányban fölötte. Így azt tudjuk mondani, hogy a hosszú távú befektetők számára Európa ilyen formán azért egy valamelyes stabilabbnak tűnő pozíció tud lenni. Nyilván ez nem egy ígéret, meg nem garancia, és történhet még bármi is, de értékeltség alapján ezt így nagyjából ki tudjuk jelenteni, hogy lehet, hogy érdekes célpiac lehet még így is Európa, hogy valóban rövid távon, akár a vámháború miatt azért lehetnek problémája növekedésnek.
Még egy valamire térjünk ki, az aranyra, és hogy annak van-e bármilyen közvetlen hatása rá annak, hogy Trump lesz újra az elnök, mert sokszor látjuk ezeket a párhuzamokat. Egyelőre én inkább azt gondolom, hogy a dollár erősödése és a dollár erősödésre van hatása a Trump újrázásának, tehát a dollár erősödése borította meg ezt a menetet, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a korábbi hegymenet jelentős részében például jegybanki vásárlások voltak, tehát olyan tényezők, amit nem látom, hogy nagy összefüggés lenne Trump regnálása és e között, tehát hogy lenne valami változás, de hogyha te tudsz, hát azt oszd meg velünk feltétlenül.
Trump leginkább a dollár erő kapcsán, aha, vagy annak hatására tud az aranyár folyamra hatni, és ezt mi is így látjuk, tehát a dollár erősödése az a tankönyvi példa szerint nem kedvez, igen, az aranynak, az aranybefektetőknek. Ez valószínűleg helytálló, és ennek láttunk is az elmúlt 2-3 hétben egy piaci reakciót, viszont azt gondoljuk, hogy a dollár erőnek is azért van vége, most már elég sokat árad a piac, sajnos elég nehéz megmondani egy devizakeresztből, hogy most mennyi van már beárazva egy előremutató intézkedésből, vagy egy intézkedés csomagból, vagy nem, de mi azt gondoljuk, hogy már elég sok be van árazva azokból az intézkedésekből, ami miatt úgy gondolják a befektetők, hogy akkor egy erős dollár indokolt, és ki fog derülni majd 2025-ben, hogy ezekből az intézkedésekből, adócsökkentésből, a vámháborúból, a munkaerőpiac megbolygatásából, ezekből végül is mennyit fog tudni Trump átvinni, mennyire indokolt ez a dollár erő. Lehet, hogy paritás közelében el is fogunk érni, de az is lehet, hogy most már nagyjából így a dollár erő csúcsán vagyunk. Ez pedig az aranynak úgymond kedvező lenne, hiszen ez a fajta nyomás azért enyhülne rajta. És a másik oldal, amit említettél, ami támasztja az aranyat, az pedig valószínűleg továbbra is fel fog állni. Azért a jegybanki vásárlások felhalmozás trendje az nagy valószínűség szerint folytatódni fog, talán pláne így, hogy Trump van a Fehérházban. Sőt, az aranynak még az is valójában egy kedvező folyamat, hogyha az amerikai reálhozamok azok beszűkülnének, uh-huh, csökkennének. Most én 1,9%-os a reálhozam, ez nagyon magas historikusan, vagy hát az elmúlt 20 évet nézve, ha ez beszűkülne, akár a hozamok esésével, vagy egy kis inflációs emelkedéssel, az aranynak kedvező lenne.
Oké. Devizakitettség jutott eszembe a dollár szó gyakori hallatán, hogy azzal is esetleg kereshetünk plusz pénzt, hogy ugye dollárban eszközlünk befektetéseket.
Hát meg a forintra sem nagyon optimisták az elemzők többsége, ugye?
Ez jó,
hát nehéz volt azért optimistának lenni, de inkább érzelmi alapon. Uh-huh. Fundamentális alapon most már könnyebb optimistának lenni, azért azok a mutatók, amiket mi úgy tanultuk, és a tankönyvekben mind bele van írva, hogy segíteni kéne a forintnak, azok fönnállnak. Például a folyófizetési mérlegnek a többlete az egyik ilyen, a kamat előny, a másik ilyen, ezek mind fönnállnak, és most a forint mellett szólnak, és ennek ellenére azért volt elég jelentős gyengülés így novemberben.
Biztosan bukottak hemzsegnek most a piacon, és nem látták ezeket a tankönyv, nem készültek órára.
Lehetséges, igen, akkor ők túlsúlyban vannak, és ők vasztják a piacokat. Azt gondoljuk fundamentális alapon is az MBH előrejelzés szerint, hogy nagyjából ez a mostani szint, most nyilván kicsit erősebb forint szint az, ami jövő év végéig beállhat, ez a mi előrejelzésünk. Mm. És Ebből kifolyólag a mi mintaportfólióinkban most a referencia deviza kitettséget tartjuk, annál egy nagyon kicsivel több forintot, tehát milyen formán vagyunk most elhelyezkedve a mintaportfóliókban, és azt portfólió szemlélettel viszont tudni kell, és befektetőknek szeretjük hangoztatni, mert általában egy hosszú távon jó tanács tud lenni, hogy ez a deviza kitettsége tényleg nem rossz, ha van egy portfólióban, bármi is a helyzet, bármilyen kockázat étvágyunk van, nyilván ennek mérten kell ennek a mértékét elhelyezni, de akár a legkonzervatívabb és legdinamikusabb befektetői stílusok között a skálán mozogva, valamekkora devizakitettség azért nem rossz, ha van a portfólióban, mert tud védelmet nyújtani adott esetben, mondjuk egy részvénypiaci baki következik be, akkor a devizakitettség azt tompítja, hiszen a forint gyengülés az ennek az ellentétes irányába fog mozogni, és az tompítja mondjuk a részvény veszteségeket.
Világos, köszönjük,
nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó hólapátolást kívánunk!
Köszönjük nektek is!
Szervusz! Vince Péterrel, az MBH Befektetési Bank advisory vezetőjével, tanácsadási vezetővel beszélgettünk.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Belekukkantunk pénzpiaci visszapillantó tükrünkbe, megnézzük, hogy mi volt a héten, ami érdemleges és megbeszélni való. Csillag Zsigmond segítségével tesszük ezt, ő az OTP Global Markets osztályvezetője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ami nagyon az MNB kamatdöntő ülésre koncentráltunk, és nyilván erről is lesz szó, de mi volt még, ami említésre méltó esemény, ami mozgathatta a piacokat, és ami érdemleges makroesemény volt, vagy bármi, ami pénzpiaci hatást gyakorolt?
Hát elég izgalmas héten vagyunk túl, és azt tudom mondani, hogy ha részvénypiacok oldaláról nézzük, akkor a részvénypiacok köszönjük szépen, jól vannak. Nem tudnám azt mondani, hogy a makroadatok mozgatták a piacokat, inkább az orosz-ukrán háborúnak az eszkalációja, ugye nagyon, vagy több hír is jött a héten, hogy az amerikaiak engedtek nagy hatótávolságú rakétákat, hogy az ukránok orosz területekre is lőjenek, az oroszok aláírtak egy új nukleáris doktrinát, és ezek azért mozgatták a piacokat, a devizapiacokat főleg, de azt kell, hogy mondjuk, hogy a tengeren túli részvénypiacok nagyon szépen teljesítettek, a múlt heti megingásukat visszahozták, és gyakorlatilag nagyon szép pluszban vannak, ha ezt a hetet vizsgáljuk. A német piac nem annyira, és hogyha megnézzük a hazai piacot, a Bux Indexet, akkor azt láthatjuk, hogy új történelmi csúcsra mentünk hétfőn, amit kedden követett egy kisebb korrekció, vagy egy nagyobb korrekció, de azóta is a tegnapi napon is új csúcsra mentünk. Szóval még egyszer azt kell mondjam, hogy a részvények jó bőrben vannak egyenlőre, azt látjuk.
Itt volt közben ez a kamatdöntő ülés, ami gyakorlatilag maga a döntés, senkinek nem okozott azt hiszem meglepetést, az, hogy tartás mellett döntött az MNB, de a kilátások azok hogy alakulhatnak? Meg majd egy kicsit a forintról is beszélünk, mert mondjuk az sem nagyon hatotta meg a kamattartás, pedig az ember gondolta volna, hogy esetleg erősítőleg hat rá.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy az MNB kommunikációja abba az irányba is ment, hogy egy picit nyugtassa a kedélyeket a forint piacon, és egy kicsit erősíteni tudja a hazai fizetőeszközt. Nem volt meglepetés az MNB kamatdöntő ülésén, hogyha megnézzük, hogy milyen pénzpiaci turbulens időszakban vagyunk, akkor az elemzők ennek köszönhetően az elemzők egyértelműen azt várták, hogy nem fog nyúlni az alapkamathoz a jegybank. Ugye 6,5%-on maradt az alapkamat, és most a piac azt árazza, mi is azt árazzuk, hogy amíg a Matolcsi éra tart a jegybanknál, több kamatcsökkentésre nem nagyon lesz tér, és korábban több olyan árazás is volt a hazai alapkamattal kapcsolatban, hogy jövő év végére akár 4,5%-ig is leeshet az irányadó rátánk. Most egyelőre azt árazzuk, hogy maximum 2 kamat csökkentés fog beleférni a jövő év végére, azaz 6%-ra fogunk tudni leírni. Nyilván sok minden változhat a világban, a régió kamatszintje is, illetve a nagy jegybankok kamatszintje is változhatnak, fognak is változni, ennek függvényében nyilván van mozgástér a magyar kamatban is, vagy lehet, hogy lesz, de egyelőre ezek az árazások. Hogyha megnézzük az inflációs mutatót, és megnézzük a GDP növekedésünket, ugye az a legutolsó adat szerint technikai recesszióba került a magyar gazdaság, akkor azt mondhatnánk, hogy kamatot kéne csökkenteni. Viszont, hogyha megnézzük a forint mozgását és a nagyvilágban történt eseményeket, akkor egyértelműen látszik, hogy most nem volt tércsökkentésre.
Nekem közben eszembe jutott valami, egy kicsit kikacsintva ebből a menetrendből, amit itt felvázoltatok a Balázzsal, hogy ennyire számít, hogy ki lesz a Magyar Nemzeti Bank új elnöke ezt? Azért kérdezem, mert hogy nem tűnik nagy mozgástérnek, ami rendelkezésre áll, tehát olyan nagyon fenekestől felfordítani a nemzeti banki politikát, azt nem tartom elképzelhetőnek.
Én azt gondolom, hogy számít, és az is számít, hogy mi lesz a jegybanki politika a közeljövőben. De most erre hagyj válaszoljak egy kicsit másképp, hogyha kéne mondani mondjuk három indokot, hogy miért teljesít alul az elmúlt 2-3 évben a forint, a régiós devizákkal szemben, az euróval szemben, a dollárral szemben, akkor ebben a háromban nekem nem lenne egy sem, ami a jegybankhoz fűződik. Aha. Hogyha azt kérdeznéd, hogy 19 márciusától az utána levő egy-másfél évben miért teljesített alul a forint, akkor ott tudnék mondani olyan érvet, ami vagy valószínűleg első helyen a Nemzeti Banknak a politikája lenne, de most nem, és ilyen szempontból nem is biztos, hogy ennyire fontos, hogy ki lesz a jegybank elnök, és hogy mit fog lépni. Nyilván hatása mindig van az árfolyamra, de hogyha megnézzük a mostani, a jelenlegi szituációt, azt láthatjuk, hogy egy ilyen növekedési környezetben a jegybanknak emelni, szigorítani nem nagyon van lehetősége, a kamatot tartani van, szigorúan kommunikálni van, de egyéb külső tényezők és gazdaságpolitikai tényezők miatt szerepel a forint jelenleg ilyen gyengén, ami nem túl jó teljesítmény, hogyha megnézzük a lengyel zlotyival szemben folyamatosan új csúcsokat döntünk, az euróval szemben több mint 25%-ot gyengültünk az utóbbi 5 évben, tehát hogy egy folyamatos leértékelődés van a forint piacán. Most én azt gondolom, hogy a következő időszakban jöhet újra egy olyan időszak, amikor a mi kamatszintünk jóval magasabb lesz a többi irányadó kamatnál, gondolok itt az amerikai kamatszintre, körülbelül 50% esélye van, hogy idén lesz még egy kamatvágás, a jövő év végére talán 3,75%-ra lejöhet a kamat, most a piaci valószínűségeket mondom, az EKB optimális esetben talán 2% alá is viheti jövő év végére a kamatszintet, ugye a csehek novemberben csökkentettek, csak hogy átkössünk a régióra, 4%-ra csökkentették a kamatot, ők lejöttek 3%-ot, 7%-ról 4%-ra tudták csökkenteni az alapkamatukat az utóbbi egy évben. Ez egy elég brutális teljesítmény, és igazából a devizárfolyamuk nem érezte ezt meg. Ugye a lengyelek tavaly óta nem csökkentettek az alapkamaton, idén lesz még egy kamatdöntő ülésük. Jó lenne, hogyha az 5,75%-ról ők is lefelé tudnának mozdulni, mert akkor nőne a kamatprémium a forintnak, és az talán egy picit segíteni az árfolyamot.
Egy utolsó kérdés, bocsánat, meg a részvénypiacokra, hogy most november 22-e van, ilyen korrekciószerűség szerinted előfordulhat még egyáltalán, vagy az van, amit szerintem ott tapasztalt?
Korrekció, az, amikor már hát jön a Mikulás rali.
Igen, hogy amikor már idáig eljutunk, akkor már nem nagyon szoktak visszaesni a bőrzék.
Hát nehéz erre válaszolni, ugye most voltak amerikai választások, itt van a geopolitikai konfliktusok, legalább kettő is, tehát hogy nem igazán a szokások mozgatják a tőzsdéket. Sokkal érzékenyebben reagálnak az árfolyamok minden ilyen hírre. Én nem indulnék ki itt a múltból, meg a Mikulás ralliból, de azt látom, hogy ha bármilyen korrekció van, azt megveszik a piacon. Hogyha a hazai piacról beszélünk, akkor pedig olyan cégek húzzák az indexet, ahol brutális eredmények vannak, a forint gyengülés igazából nem hat rájuk, Tehát most, hogyha megnézzük az utóbbi egy évet, a Bux brutális rallin van túl, szerintem talán az egyik legjobban teljesítő részvénypiac volt, nem csak a régióban, hanem a világon is.
Saját devizában.
Igen, hazai devizában, így van. Tehát, hogy innen ilyen komolyabb korrekcióra mi nem számítunk.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát még már, aztán jó hétvégét.
Óvatosan az utakon.
Igen.
Köszi.
Szia.
Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
És itt van Schmidt Andi, megint.
Nagyot megy a képed.
Na, nagyon örülök neki.
Fú, D-kartás.
Kis fotós.
Mekkorát írt. Havas, romantikás, optimista, jó reggelt. Kartások, ma nem érintettem, vagy nem értettem, miért ébredtem fél. Na, nem értettem, miért ébredtem fel. Jóval korábban, hamar eljöttem. Azért, hogy legyen időm havat lapátolni. Az alsóbrendű utak még aggályosak, de a főutak elég jól járhatóak. Erős forgalmi viszonyok között baleset az M3-as bevezetőn. Kifelé kamion keresztbe fordult, és a sávzáró betonfalat is áttörte. Erre tekintettel a befelé haladó belső sáv lezárva, részlegesen a Szerencs utcai lámpa után. Menetidő 43 perc. Jelenleg kitartás és óvatosan kartársak.
A 20 percekhez képest.
Igen, duplájára nőtt a menetidő.
Közben friss info Nagy Kovácsiból. A barátnőm azt mondta, hogy jár a busz, az ő gyerekei bejöttek az iskolába. Úgyhogy nem tudom, hogy anyuka az osztályból miért nem küldte be a gyermekeket.
Hát van, amikor az én szüleim azok, amikor nem tudom én, zombi apokalipszis volt, hóviharral és farkas csordákkal körítve,
van.
Akkor is elzavartak iskolába, úgyhogy változik a világ. Na, menjünk tovább, Schmidt Andi hírei jönnek, aztán pedig megemlékezünk, hogy már ezer napja dörög, több mint ezer napja dörögnek a fegyverek a szomszédba. Hogy áll a konfliktus?